Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futball podcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
És ezúttal Ambrus Tamással, az Arena 4 kommentátorával. Megszaporodtak az Arena 4-es kommentátorok a teljes terjedelemben. Múltkor
mint ahogy egyébként is megszaporodtak, nem?
Hát igen, legalábbis a legutóbbi találkozásunk óta, ugye június elején jártam itt nálatok, azóta bővültünk, úgyhogy töretlenül megyünk előre.
De szép, mint hogy egy válogatott szövetségi kapitánynak a...
Ó, már értem, mire akarsz. Hogy jutott eszedbe?
Csak, hogy így vannak csapatépítő győzelmek?
Vannak. Hát még az még a kezdeti fázis, de térjünk rá a VB-selejtezőkre.
EB-selejtezővel indítanám, mert ma reggel földobta a videót a Facebook, hogy pont ma volt 6 éve, hogy pótselejtezőn a norvégok ellen kiharcoltuk. Hát ez az. Kiharcoltuk az EB kijutást a Groupama Arénában. Priskin első és egy szerencsés második góllal.
Úristen, Priskin Tamás.
Pontosan, azaz. És ez 6 éve volt. Elég furcsa belegondolni. Azóta azért sok víz lefolyt a Dunán, jártunk még egy EB-n. VB-n viszont úgy tűnik, hogy az elkövetkezőkben, ha csak nem triplázzák meg a létszámot, akkor nem.
Nem tudom, ma este lesz valami nagy bejelentés, nem? Ez mi lehet majd?
Ja,
az MLS általi...
Hogy megtriplázzák a VB-n?
Nem tudom, mert én a fórumokon...
Csak Európából?
Őszintén, szóval a fórumokon itt találgatják, kizárják az albánokat, bár ez még mindig nem lenne elég, tehát hogy így van egy-két ilyen nagyon optimista ötlet.
Átalakítják a nemzetek ligájából való kijutás lehetőségét.
Igen, kibővítik a pótselejtezőt, szerintem az még jogos lehetne.
Vagy egy helyet elvesznek Amerikától, és egyet adnak Európának.
Kitől vennétek el helyet egyébként, hogyha első körben vehetnétek?
Hát már megyünk a politikai
nem,
szintére is lassan.
Inkább itt mondjuk szakmai szempontból, hogyha erősséget nézünk.
Hát szerintem itt soha nem érvényesültek a szakmai érvek. Ugye itt a VB létszámbővítésnél is, hogyha nagyon szigorúan néznénk, akkor nyilván például Európa sokkal komolyabban kéne, hogy legyen reprezentálva. Úgyhogy itt megy majd a lobbyerő, melyik földrészeket kell fejleszteni tovább.
Jó, csak itt van egy olyan megközelítés, hogy például, hogyha most csak számosságot nézünk, akkor Dél-Amerikának a fele ott tud lenni, az európai térségből pedig gyakorlatilag arról beszélhetünk, hogy kevesebb, mint egy harmad.
Hát inkább azt szoktam nézni, hogy egy VB-n ki az, aki nagyon kilóg lefele.
Azok az ázsiaiak, nem?
És vagy az ázsiai csapat, vagy az észak-amerikai harmadik, tehát a Honduras, Jamaica, most talán Kanada lesz az, de hogy az szokott nagyon még, és hát nyilván egy afrikai csapat az általában úgy
csúszik. Hát a dél-amerikaiaknál is vannak outsiderek, azért előfordult, hogy Ecuador bár egyszer tovább jutott, de aztán előtte ugye az első VB-n nagyon nem tett mély benyomás. Jó, perújakkal lehetett szimpatizálni legutóbb, de azért mégis azért nem az a kategória. Tehát azért én Dél-Amerikánál már csak az igazságosság elv alapján is kezdeném, mert tényleg már művészet lesz nem tovább jutni, bár mint látjuk a tabellát, egész komoly múltú csapatok kerülnek majd bajba.
Nekem Bolíviából Echeverri volt a kedvencem.
Ah.
Hány percet volt pályán? 98-ban? 4-et? Vagy?
Ja,
becserélték, és azonnal ki is állították. Na mindegy.
Volt egy ilyen összeállítás nemrég, hogy kik azok a játékosok, akik nem jutottak ki soha VB-re, pedig mekkora válogatottakban játszanak.
Hát ő legalább kijutott.
Így van. Neki meg volt.
Voltak játékpercei VB-n, amit például Gerett Bél nem mondhat el magáról. Vissza a magyar válogatotthoz. Szóval nem véletlenül hoztam ezt a 6 évvel ezelőtti meccset, mert ahhoz képest azért abszolút pozitív a változás, azt hiszem, abból a szempontból, hogy nem csak az elvárások, vagy hát az elvárások maradtak, tehát mindig ki kell jutni, és mindig VB-t kell nyerni, de hogy elvárhatunk, és jogosan várhatunk el talán most már magasabb szintet, mint attól a csapattól. Tehát egy olyan kijutás, mint amilyen 2015-ben történt az EB-re, az most már kevésbé menne talán csodaszámba, nem?
Hát csodaszámba semmiképp sem, azért nyilván azt nem hallgathatjuk el, hogy itt nagyon komoly reformok történtek, tehát az Európa-bajnoki létszámemelés, a selejtezők lebonyolításának megváltozása, és tényleg azért minden, ami kezünkre hajtott, ha nem is a 16-os VB-re, de a legutóbbira ez a Nemzetek Ligája menekülő út, ez nagyon jól jött nekünk, mert amúgy csak negyedikek lettünk a csoportunkban
előtte.
Jól is fog jönni, mert azzal, hogy ilyennyire fönt vagyunk, tehát ugye ott vagyunk az A csoportban, ez már szinte garantál egy minimum pótselejtező szereplést
a következő EB-re.
Következő EB-re. Tehát ha nem is jön össze a selejtező sorozat. Tehát azt gondolom, hogy ez kéne legyen most a mérce. A VB kijutás azért láttuk megint, hogy messze van a realitásoktól. Azért itt van egy angol és egy lengyel csapat, amely tele van klasszisokkal. Pici hiányérzet van bennem a pesti lengyel meccs miatt, mert azt gondolom, hogy ha nagyon együtt lett volna a csapat, tudta volna tartani a jó formáját, ami mondjuk majdnem egy éven keresztül tartott, akkor esetleg beleszólhattunk volna, és akkor ma este nem
hátradőve nézzük. Az elleni oda-visszavágó.
Az egy megint egy másik, tehát nyilván akkor azt hozni kellett volna. Én azt gondolom, ott volt egy komoly mélypontunk, benne a hazai 0-4 is benne volt az angolok elleni játék, tehát én Marco Rossival ellentétben én azt mondom, hogy volt még egy gyenge meccsünk, mert azt gondolom, ha jól emlékszem, az albánok elleni két meccset és az Andor elleni hazai mérkőzést emelte ki, mint amik nem sikerültek jól. Szerintem ez az angol meccs is nagyon el lett szúrva. Ennyire pipogyán nem láttam a válogatottat játszani, főleg én erős csapatok ellen, tehát ez nagyon kilógott a sorból. Viszont az Európa-bajnoki szereplésre visszatérve, szerintem azt kitűzhetjük célul, nem elvárás, tehát ez körülbelül olyan, mint ha azt mondanánk, hogy a Fradinak minden évben csoportkörbe kell jutnia, ami kitűzött cél, de sajnos láttuk az elmúlt években, hogy Fradinál magasabban jegyzett csapatok is el tudnak hasalni. Az EB-n is előfordulhat, hogy nem jön össze mondjuk egy pótselejtező, úgy, mint eddig, de szerintem ezt kéne tartani a következő időszakra.
Marco Rossi lehet a nagy bejelentés?
De hát azt már tudjuk, hogy a hosszabbítás?
Vagy hogy nem hosszabbít.
Hogy mégse? Hát ugye most pár napja jött a hír, hogy 2025-ig talán.
Így van.
Meghosszabbítják a szerződést, hogy ezt akkor hivatalosan, de ahhoz nekem így túlságosan ilyen sejtelmesnek tűnik. Tehát ezt már így nagyjából mindenki tudja akkor, nem?
Hát ne találgassunk, mert...
És akkor ezt most megcáfolják, hogy kapott egy jobb ajánlatot, vagy...
De milyen jó lesz holnap hallgatni, hogy miket beszélt.
Micsoda hülye, azért mondom, hogy ne beszéljünk hülyeségeket, mert arra ráfázhatunk volna.
Mi is emberből vagyunk, és ha megnézitek a fórumokat, meg én is beszélgettem kollégákkal, itt most mindenki találgat, hogy nem tudom, fölemelik az NBA létszámát, mert nem tudom, ilyen dolgokra is belegondoltam, hogy mennyire köthető a válogatotthoz, vagy nem.
Azt nem tartom lehetetlennek
egyébként.
Hát meg azzal kapcsolatban, amit Csányi Sándor legutóbb nyilatkozott. Itt a vidék jobb
vidéki fellegvárok. Ez nem a válogatott kapcsán egy nagy bejelentés.
Igen.
Tehát, de az biztos, hogy a meccshez, tehát a meccs előtt lesz majd a bejelentés, de hogy biztos, ezért... hogy a válogatottal kapcsolatos?
Én abszolút ebben vagyok.
Hogy... Honosítunk jó, valakit, hogy...
hogy elterelje minden a szót.
Gondoltam.
Földobnék egy másik dolgot, ami azóta motoszkál a fejemben, amit mondtad ezt, hogy Gerett Bél például nem szerepelhetett világbajnokságon. Ezért gondoljunk bele abba, hogy 86 óta hány olyan játékos volt Magyarországon is, meg hány olyan csapat, amelyik a közelében nem nézett VB-nek. Tehát, hogy...
És hány ember nőtt fel? Tehát ez a 86, ez azt jelenti, hogy 35 éves emberekről beszélünk, akik akkor születtek. És nem láttak még. Hát én sajnos láttam 10 évesen, és énként beleégett az agyamba az a szem éjfélkor, vagy nem is tudom, mikor kezdődő mérkőzés a szovjetek
ellen. 6 éves voltam még csak, de emlékszem.
Feldíszítettük magyar zászlókkal a szobát, és a fél időben szegény édesanyám mondta, hogy vidd el innen ezeket a szarokat. Bocsánat, hogy ezt mondom. Imádta egyébként az országot, meg a válogatottat is, csak így az egy kellemetlen emlék, de legalább ott voltunk, és ez...
És igen, és akkor kigondolta volna, hogy ezt még majd így fogjuk tudni hát értékelni, mert tényleg, hogyha most végignézünk azon, hogy Gera Zoltán, Illés Béla, hány olyan játékos volt azóta, aki egyébként szerintem egészen kiváló volt, és még akár azt merem állítani, hogy a korábbi magyar válogatottakban is, amelyek VB-n szerepeltek, ott lett volna a helyük, vagy legalábbis mindenképpen egy kerettagságra érdemesek lettek volna. Ők végigjátszották úgy a karrierjüket, hogy még csak a vágyakozás is sokszor már túl erősnek tűnt ezzel kapcsolatban.
De ők nem játszottak európai top csapatokban. Most majd, hogyha ez a válogatott az elkövetkező 10 évben, most már tényleg elvárás gyakorlatilag az EB kijutás, abból a szempontból, de ez nem is 10 év igazából, mert sokan már azért abból a szempontból benne vannak a korban, de hogy Gulácsi Lipcse, Vili Orbán Lipcse, Szoboszlai Lipcse, hogyha Szalai Attilát elviszi egy nagy csapat, akkor már mondhatjuk azt, hogy 4 olyan játékosunk van, aki meghatározó európai élcsapatban, reméljük, hogy meghatározó szerepet tölt be. Tehát ilyen válogatottunk nem volt.
Hát szerintem. Igen, hogyha végignézzük, én azt mondom, hogy top csapatban, most így, hogyha az európai elitet nézzük, szerintem Fehér Mikin kívül nem sok olyat találunk, aki pályára lépett, mint ugye a Benficában.
Gerára mondhatjuk, hogy Európa Liga elődöntőt igen, is megjárt már... játékos.
Hát igen, ugye visszamegyünk, hogy Krutka Rudi ugye a BL-ben játszott német csapatban, német bajnok lett. Igen. Akkor, hogy a Lauter ugye más kategóriát képviselt, mint ma. Hát igen, Lajos Bár, ő inkább epizód szereplő volt, de,
igen,
de
azért ott volt. Hajnaltomi Dortmund.
Igen, volt egy időszak, ugye ez a német vonal, amikor sokan szerepeltek a Kodbusz, ugye a...
Dárdai végül is Bajnokok Ligájában szerepelt a Hertával, Király Gábor úgy szintén.
Hát az a generáció az ezért okozott csalódást, mert azért ott volt egy időben nagyon sok Bundesliga játékosunk volt például. Belga-Holland bajnokságban is szerepeltek még a 90-es években magyar játékosok, és... Igen, és a közelében nem jutottunk, nem hogy a VB-nek, Európa-bajnokságnak sem. Igaz, ugye ez még a bővítés előtt volt bőven. Úgyhogy önmagában ez nem tudom, hogy mennyire jelentene garanciát, de az biztos, hogy várja már a közönség. Tehát az EB után is azt vártuk, hogy na akkor mondjuk Schäferért, mikor jön egy még komolyabb ajánlat, Szalai valóban el tud-e menni egy igazi top csapathoz. Talán ez utóbbi most úton van.
De akkor, hogyha így nézzük, és most ebben a San Marino elleni meccs, meg például a legutóbbi válogatott selejtező, vagy VB selejtezők is talán iránymutatást adnak, hogy akkor ahol próbálgatja Rossi a csapatot, ott lesz igazán kérdés, és hogy az EB selejtezőre, meg a következő VB ciklusra össze tudja rakni. Nektek volt ebben bármi biztatója? Azokban a játékosokban, akik ugye az itt nem lévőket próbálták pótolni, pótolták.
Ja, hogy most kifejezetten a legutóbbi meccsre gondolsz?
Vagy iránymutató az egy nyilván San Marino elleni mérkőzés.
Hát igen, ebből én nehézen vonnék le következtetést. Tény, hogy előtte nyíltan kijelentette, hogy ugye a hajó elment, és nekünk most már a következő ciklusra kell gondolnunk. Ez tény és való. Volt ugye nagyon ígéretes generációnk, ugye ha itt EB-ről, VB-ről beszéltünk, volt egy olimpiai szereplésünk ugye 1996-ban, amikor emlékeztek rá, hogy meg voltunk győződve róla, hogy Sándor Tamástól kezdve nem tudom, Dombi Tibiig világklasszisok sora nő majd fel a szemünk előtt, aztán sajnos az ellaposodó szürke magyar fociba ők is beleszürkültek, pedig nagyon sokat vártunk tőlük. Én azért abban bízom, hogy itt tényleg most néhány játékosnak sikerül olyan helyre kerülnie, és ott tartósan szerepelnie is, mert ez fontos. Tehát azért lássuk be, hogy voltak légiósaink, Bogdan Ádám is volt a Liverpool kötelékében is, de hogy ott megvessék a lábukat. Én nem tudom, például Szalai Attilát egy picit most lehet, hogy még félteném egy ekkora kaliberű csapattól, mint a Chelsea. Nem tudom, nem lenne egy ilyen kis középút, vagy egy átszálló jegy, mondjuk egy, nem tudom, egy Brightonban, vagy most mondtam.
Szerintem ez egy nagyon jó téma, igen. Tehát, hogy mi miért volt itt az átigazolási pletykák körül. Spanyolországban is hallottam már, főleg az Atlético Madrid kapcsán Szalai Attila nevét. Most a Chelsea-nél merült föl, de az a Chelsea, amelyik egyébként Jules Koundét kergette a nyáron, és még mindig hallani, hogy őt is kergeti, komolyan érdeklődhet-e Szalai Attiláért. Ugye az egyik legfontosabb tényező itt, hogy ballábas belső védő Szalai Attila, és nagyon keresik a ballábas belső védőket az európai top csapatoknál, de játszott-e ő annyit top szinten, hogy ez valós legyen ez a pletyka?
Ez így van, hogy ami teljesen igaz, hogy ballábas belső védőként az értéke az nagyon nagy erőt csináltunk is nem olyan nagyon régen egy egészen komoly összeállítást, hogy mennyi, mekkora felárral vásárolnak ilyen védőket, top csapatok akár, de én úgy gondolom, hogy és ez is megérne akár egy külön témát is, hogy van mondjuk jelen pillanatban a futball világában 5-6 olyan nemzetközi szinten is elismert újságíró, akiket, hogyha követsz, akkor nagyjából képben vagy azzal, hogy milyen szándékok mentén történnek ezek az igazolások. Nagyon-nagyon ritka a mellélövés náluk már. Tehát itt most ugye Fjörtofról, Románóról, azokról beszélek, akik tényleg csak akkor írnak le valamit, hogyha az legalább 2-3 forrásból megerősítették nekik. Miután végignéztem őket, és egyikük még egy gondolat foszlányt sem ejtett el arról, hogy ez a Chelsea érdeklődés, ez valós lehet. Miközben egyébként pont Koundé esetében, meg az összes olyan érdeklődés esetében, amelyiknek van valóságtartalma, ők ugrottak a témára. Ezért egy, bevallom, lehet, hogy a török sajtót túlságosan kevéssé ismerem, a Hürrietet azt tudom, hogy van.
Igen. Ezért könnyebben áramlanak az információk, és a nyelvvigátak miatt ezt nem tudják átvenni.
Hát kitágítják mondjuk így az opciókat, vagy a lehetőségeket, és mindennel számolnak.
Na, igen. Meg az ez egy nagyon optimista felfogás, de mégis azt gondolom, hogy egy általam nem ismert török lapnak az információjára hivatkozik mindenki, aki ezt a Chelsea-s információt átvette. Tehát hogy megjelent ez nagyon sok helyen, a magyar sajtóban is, meg még az angolban is, de mindenhol ez a török lap a hivatkozási alap. Tehát nekem ez azért nagyon erősen bűzdik, meg gyanús. Nagyon örülnék neki, hozzáteszem, sokat is látok Szalai Attilában, meg abban, amit itt az előbb beszéltünk, hogy egy különleges állatfaj, hogyha szabad így fogalmazni, mert belső védőből tényleg magas szinten nagyon kevesen vannak, akik ballábasként kimagasló teljesítményre képesek. Tehát, hogy az lenne a jó, meg az lenne egyébként a természetes rendje ennek, hogyha ő ilyen jól teljesít kiegyensúlyozottan, akkor valamelyik top csapat fog lecsapni rá, de ennek szerintem nincs itt most az ideje.
Pedig belegondoltok, milyen jól hangzana, hogy egy német és egy angol csapat alkotja a védelem tengelyét. Ugye tényleg gyakorlatilag Magyar Rudi óta belső védőposzton minőségi csapatban nem nagyon volt légiósunk. Willi Orbán pedig nem a magyar foci terméke, tehát egy kicsit más kategóriába vehetjük. Ha még meg tudnánk oldani a szélsővédő problémákat, mert ott viszont én nagyon komoly gondokat látok, akkor ez egy megfelelő alap lenne például Marco Rossi taktikájához is, mert azért láttuk,
Botka
hogy...
Botka Endrével még kiegészül.
Endi, igen, szerintem is...
Bolla Bendegúzban is bízunk.
Nagy Zsolt. Jó, hát vannak opciók, de azért az igazság, hogy főleg a bal hátvéd poszt az azért nagyon komoly probléma évtizedes távlatban is, hogyha ha belegondoltok.
Kerkez Milos.
Jó, hát össze kell ennek állnia.
Sok név van a kalapban, ugye?
A védelem, és a másik az, hogy elő kéne egy olyan generációváltásnak történni, mert még mindig nem látjuk, hogy Szalai Ádámmal, vagy az ő visszavonulásával majd mi lesz. Ugye láttunk olyan mérkőzéseket, ahol nem játszott, láttuk azt is, hogy mennyire nem működött. Az egyébként mondhatjuk, hogy fajik egyszerűségű magyar támadójáték, illetve taktika, de ez nagyon sokszor eredményre vezetett.
Hát a fajik egyszerűséghez kell Szalai Ádám
persze,
személye.
Hát tehát, hogy az a... Ezt nem negatív értelemben mondom, nagyon sokszor ezek a legjobb utak. De hogy őt ki fogja pótolni. Hát az alkat alapján ott lehetett volna, hogy lehetne Novotny Soma. Végre ugye nagyon örülünk, hogy gólt is szerzett, és kap egyre több lehetőséget a német bajnokságban. De nem tudom, hogy benne még mennyi fejlődési potenciál van. Tehát nem látom azt a pótlás, vagy azt az alternatívát, ami ott esetleg...
Hát ha már itt a fiatalokról beszéltünk, még nagyon fiatal, de hát nyilván Tóth András hengben az, aki most talán a legnagyobb reményünk centerposzton, csak hát az teljesen kizárt, hogy őt így kiveszed Szalai Ádámot, beteszed a helyére, és akkor az úgy hasonlóképpen működőképes lesz.
Viszont az örvendetes, hogy az látszik, hogy Rossinak vannak alternatívái, és ezek az alternatívák, ezek már többször beváltak. Tehát olyan esetekben, amikor nem számítottunk rá, kicsit még Szalai Attila is ilyen volt, hogy akkor mutatkozott be a Puskásnak a nyitó meccsén, amikor még tényleg szinte senki nem ismerte, hogy ő hol is játszik, kicsoda valójában, de kb. 3 meccs után nem volt kérdés, hogy Rossi döntését így igazolja.
Igen, ugye a Nemzetek Liga meccsek voltak jó bizonyítékai, ahol ugye nem engedtek el nagyon sokszor kulcsjátékosokat, illetve nagyon sokan kidőltek sérülés miatt. Ha jól emlékszem, talán a belgrádi meccsen volt az, hogy kis túlzással alig tudtunk már kiállni, de még mindig jött egy könyves, aki győztes gólt tudott szerezni, tehát hogy elképesztő, de ugyanazt a játékrendszert, ugyanazt a szisztémát látta az ember a csapaton, tehát ugyanazt a játékot kvázi le tudtuk kopírozni. Ez tény és való. Ezért fájó nekem egy picit, hogy lehet, hogy törvényszerű volt az EB után megint abból az eufóriából egy ilyen visszaesés, ami megtörtént ugye 2016 után is, bár akkor hosszabbnak tűnt a hullámvölgy, andorai vereség és egyebek. Remélem, hogy itt most kicsit kijöttünk a vízből, mert a londoni meccs például számomra egy... Szóval én is letargiába kerültem az albán meccsek után, de az megint visszaadta a reményt arra, hogy azért itt valami elindult, és ebből lehet építkezni.
Hát meg szerintem, ami a leginkább biztató ebben az egész szituációban az, hogy amióta Marco Rossi a kapitány, szerintem ezt fontos kiemelni, azóta legfeljebb ilyen egy-két meccses periódusokról beszélünk, mint mélypont, nem?
Az a baj, hogy tehát válogatott meccs, mivel annyira kevés van, ezért nehéz ilyen trendvonalat húzni, ahelyett, hogy a meccseknek a különböző kilengéseit értékelnénk mindig. És engem ez zavar a válogatott meccsekben, itt nem, mit tudom, hónapokat nézünk, mint egy klubnál, hogy ez történt ez alatt a hónap alatt, amikor játszott 6 meccset egy csapat az európai meccsekkel együtt, hanem egy válogatottnál igazából ilyen pici két meccses blokkokban tudunk gondolkodni, ahogy jönnek a válogatott szünetek, pedig hát itt inkább a 3-4 éves periódust kéne így átlátni, hogy itt mi is történt.
Hát, ha ezt nézzük, akkor az összkép azért inkább a pozitív felé bírán, gondolom, hogy egyetértetek. A szurkolók nagyon képesek ugye a mindenféle szélsőségek irányába elmenni, az EB alatt azért általában eufória volt, aztán jöttek az Almánia elleni meccsek, és megint ereszenek szélnek mindenkit, akkor nagyon sokan a Rossi távozását követelték. Nem tudom, tehát nyilván én nagyon örülök, hogyha marad, de remélem ez a ma esti jelentés sem cáfolja ezt meg, mert nem tudnék elképzelni most per pillanat senkit a helyére, aki ennyire kötődik, mert ő kötődik is már azért Magyarországhoz több szempontból is. Én nagyon-nagyon bírom, tehát hogy jó lenne, ha maradna.
Ez szép végszó. Szerintem marad is. Amerika. Mert hogy azért ezzel is foglalkozol, nem is keveset. Dél-Amerikában ugye abból a szempontból nem bonyolult a helyzet, hogy Brazíliának és Argentinának különösebb gondjai nincsenek. Maximum annyi, hogy éppen az adott selejtező szünetre kiutazik haza Dél-Amerikába, viszont...
Hát viszont annyi, hogy volt ennyire problémamentes kiutás a Brazíliának az utóbbi időben, mint amennyi...
De Argentinának hát sem az, tehát Argentina közel
volt,
30
a léc is rezgett. Ugye emlékeztek rá, hogy kicentizték a kiutást. Én arra nem emlékszem, hogy ez a két gigász, akik kétségkívül ilyen a futballtörténelem kezdett óta ez a helyzet, hogy ők ketten a torony magas favoritok abban a zónában, hogy ennyire mind a ketten ki is emelkednek. És ennyire hozzák a papírformát. Ez
talán egyébként szakmai munka kérdése, nem? Tehát ott Csicsi vagy Tite, vagy nem tudom, hogyan érdemes. Te hogy szoktad mondani?
Gyenge Balázs kollégánk Csicsi, illetve a Tóth Attila szintén kiváló kollégánk, brazil-portugál szakértők Csicsinek mondják, úgyhogy...
Mondjuk Csicsinek mi is.
Meg voltak közvetítéseink is eddig is portálni, és ott a kommentátor is így mondta, úgyhogy ez a helyes...
Corinthiansban, hogy nem hol volt akkor edző.
Még elindult annak, még a Thiago Silvát is néhányan előtették annak idején, igen.
Viszont jelen pillanatban Csicsiék mögött a harmadik helyen Ecuador áll.
Hát ez egy hihetetlen... Na itt, hogy szakmai munkáról beszélünk, ami ott történik, vettem a bátorságot, hogy összehasonlítottam a szerintem nagyon hasonló adottságú játékerő venezuelai válogatottal az ecuadoriakat. Nagyjából mind a két csapatra elmondhatjuk, hogy... Hát nem tartoznak a klasszikus nagy hagyományokkal rendelkező dél-amerikai csapatok közé. Vannak légiósaik, nem világsztárok, tehát nagyjából most inkább...
Jó, én kicsekkoltam ebből a beszélgetésben, és az Ecuador is elven ezért, hogy
inkább ilyen neve talán neked is, ugye a Fradival is találkozott, illetve talán fog is még Pesten a Leverkusen meccsen. Inkább ilyen Sarmiento, Estupinyán, tehát egy-két ilyen játékosuk van, akik mondjuk...
Tényleg Estupinyán.
Akik olyan csapatban játszanak, amelyek azért jegyzettek Európában, de ugyanez mondjuk Rincón például a venezuelaiaknál, tehát hogy körülbelül hasonló a helyzet, most a venezuelaiak tök utolsók, egy gyalázatos szerepléssel. Ecuadornak van egy egészen káprázatos szövetségkapitány, ez a Gustavo Alfaro, egy argentin űrge, akit Európában mondjuk nagyon kevesen ismernek, mert ő többnyire odahaza dolgozott, rengeteg klubnál, elképesztő elismerésnek örvend, professzornak tartják, hogy ottom Csicsire is ezt a titulust aggatják, ugye Brazíliában, Alfaro valami hasonló Argentinában, egy iszonyatosan jó küzdő összeszedett csapat, és azt gondolom, hogy te ugye ott voltál, Tibi, a 2006-os VB-n. Ugye az ecuadoriak előtte a japán-koreai VB-re jutottak ki először, ott még nem jutottak tovább a csoportból, 2006-ban már igen.
Így van. Angoloktól estek ki a legjobb 16 között.
És akkor még a keret 90%-a hazai, tehát ecuadori bajnokságban játszókra épült, utána volt talán két Európában játszó légiósok 2006-ban, az egyik ugye Valencia, aki utána elment, és ugye a Manchester Unitednél egy egész komoly karriert futott be, és akkor kerültek játékosok, akkor figyeltek fel rájuk az európai klubok is. Most már azért nem is tudom, 19 légiós volt a legutóbb behívott keretben, tehát hogy mennyire megváltozott a helyzet náluk is. De nincsenek világsztárjaik, tehát azért olyanok, mint az urugvájaknak vagy a csileieknek, és mégis felülmúlják őket játékban. Úgyhogy én nagyon szurkolok nekik, az egyik személyes kedvencem egyébként az ekvádori csapat.
Ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, hogy mondod Alfárót, beszélhetünk Bielsáról, mint argentin tanítómesterekről, meg mint Simeonéról, mint egészen kiváló szakemberekről, miközben volt bal szerencsém közvetíteni az argentin bajnokságot 2 éven keresztül.
Én is belefutottam. Hát, ez még a gangszerzőkorszak után, vagy már utána volt.
Igen, szóval élvezetes valamilyen szinten, de hogy ott mondjuk a taktikai része az mekkora hulladék az egésznek, az valami elképesztő. Tehát, hogy ez a bajnokság, most nyilván itt Simeone meg Bielsa esetében is azért arról beszélünk, hogy kicsit többről van szó, de ez a bajnokság nevel ki olyan szakembereket, akik aztán utána ott Dél-Amerikát beutazva gyakorlatilag, ha valaki egy jót fog ki közülük, akkor elég erre, amit mondasz Ecuadorral kapcsolatban. Hogy ez egy furcsa, nekem egy furcsa kettősség, hogy
ez abszolút jogos.
Azért az argentin bajnokságban sok minden fontos, a taktika az nincs annyira előtérben, mint mondjuk az olaszban például.
Igen, mondjuk a keménység tekintetében hasonló, tehát azért olyan hentes munkát, mint az argentin bajnokikon, kevés helyen látsz, tehát még így visszaemlékszel.
Igen, hát arra azért nem nehéz visszaemlékezni arra a mészáros munkára, ami a pályán zajlik Argentinában.
Igen, néha még a bírók is veszélyben. Mi tudjuk.
Azt hiszem, hogy több országban is ott. Igen. Dél-Amerikában. Viszont Észak-Amerikában más a futballkultúra, és már megszokhattuk, hogy USA, Mexikó, pipa. És akkor ki az, aki még érkezik? Néha El Salvador, néha Honduras,
Costa Rica.
Kicsit talán kiszámíthatatlan is, miközben Kanadában nem volt ilyen kultúrája a focinak, mint amilyen most összejött, már nem a kultúrában, hanem mint amilyen brigád most összejött. Alfonso Davisről már régóta beszélünk. Most Jonathan David vagy David van még ott, aki sztárnak mondható, de ez önmagában sehol nem garancia arra, hogy egy csapat kijusson a világbajnokságra. Most nagyon közel vannak. Olvastam egy olyan sztorit, hogy akkora média felhajtás lett most már a kanadai válogatott körül, hogy az a Drake, aki ugye egy rapper, és akit általában sport kapcsán a Toronto Raptors-szal kötnek össze, mert hogy nagyon sok meccsre kijár, most meglátogatta a kanadai férfi foci válogatottat.
Ami szentségtörés lett volna még 10 éven.
Vagy hát eszébe se jutott volna, de hogy foglalkoznak Kanadában is a focival, és nem véletlen, mert reális esélyük van kijutni a VB-re.
Hát pár év ezelőtti sztori, hogy ugye olyan szinten érdektelenség van, most már, hát szóval a helyzet az, hogy ugye van 3 Major League Soccer csapat a Kanadának, a Vancouver, a Toronto és a Montreal. A Toronto ugye 2-szer volt döntős is, ez nagy meglepetés, de ugye ez is jelzi, hogy azért elindult az elmúlt években valami. De annyira nem jártak a nézők a meccsekre, és most is a 27 csapatos ligában, még a New York City, meg semmi hagyománya és nincs is szurkolója, mellette ez a 3 kanadai a legalacsonyabb átlag nézőszámú csapat, hogy pár éve egyszerűen a Maple Leafs, ugye a Toronto jégkorong csapata, és a csapata, bérletesének volt lehetősége ingyen kimenni a Toronto FC mérkőzéseire, mert nem voltak nézők, és bántóan üresek voltak a lelátók, miközben több amerikai városban 30-40 ezeres nézőszámok vannak simán. Viszont eljutottak oda, és mondod ezt a felhajtást, hogy legutóbb ugye a Costa Rica ellen játszottak egy sorsdöntőnek mondható VB-selejtezőt, bár még csak a felénél járnak az utolsó körnek, de nagyon jól állnak, megverték ugye 1-0-ra Costa Ricát, közel 50 ezer néző előtt Edmontonban, ami tényleg a pár éve valaki ezt mondja.
Az Oilers szurkolók mehettek be ingyen? Vagy?
Lehet, nem tudom. Nem, de tényleg a válogatott az ott, aznak van most már egy kultusza. Nyilván ebben viszont nagyon nagy segítség. Mondod, hogy Davis vagy David nem önmagukban az, hogy klasszis játékosok, nem biztos, hogy elegek ahhoz, hogy mondjuk egy klasszis válogatott is kialakuljon, de azért ők már olyan szintet képviselnek, főleg Davis, akik marketing értékben is, tehát a szurkolók válogatott mellé állításában is sokat segítenek, magának a sportágnak a népszerűsítésében, mert Kanadában azért nagyon a futottak még kategória, talán még most is a foci, De ez az 50 ezer néző, ez számomra, ez egy nagyon...
És ezért mondtam, ezért fontos számomra is a Drake story. Tehát, hogy itt a játékosok érezték magukat megtisztelve, hogy a meccs után leparkolt elvileg egy bazi nagy autóval a stadion előtt, és a játékosok ott tudták meg.
Limuzin.
Hát valami ilyesmi volt, és a játékosok ott tudták meg, és a játékosok voltak teljesen ledöbbenve, hogy Drake meglátogatja őket egy meccs után. Tehát, hogy a foci az ott más szinten
hát
van.
Miközben jelen. Tényleg Davis-t említve, ő nemzetközi szinten világklasszis, tehát, hogy az egyik legjobb, ha nem legjobb a hátvédje, tehát, hogy most arról beszélünk tényleg, hogy ő akárhol a saját közegében mozog, ezt kell, hogy kapja visszajelzésként, hogy igen, basszus, nem sokan vannak, akik jobbak nálad abban, amit csinálsz.
Alfonso Davis az egyik legnagyobb rajongója Drake-nek, és elvileg az volt a párbeszéd, hogy mondták neki, hogy nem írte neked Drake, hogy itt van, mert elvileg itt van. És Alfonso Davis teljesen lesokkolódott, hogy itt van Drake, nézte a telefonját, hogy tényleg írte neki, nem írt neki, de ott
jó,
volt.
Lehet, hogy azért ez fő volt építve ez a sztori, de arrafelé azért ez benne van. De az biztos, hogy emiatt aztán tényleg az egész ország hallott erről a sztoriról, és akkor fiatalok is, Drake rajongók, akkor azt mondják, hogy lehet, hogy ez cool, ez a válogatott, akkor én is megnézem. Bár a focit
eldobják a botot, korcsolyát.
Sisakot.
Hát legalábbis kiegészül egy újabb. Azért, hogy a női válogatottnak volt már egy népszerűsége, meg ugye sikeres is volt. Bennem, nekem az a legmegdöbbentőbb, hogy a szövetségi kapitány egy angol fickó, aki korábban gyakorlatilag egy az egyben női edző volt. Tehát ugye az új-zélandi és a kanadai női válogatott kapitánya volt, nem tudom, 10 éven keresztül. És aztán így lett utána egy nagy éles váltással a kanadai férfi csapat edzője.
Még Hevesi Tamásnak is.
Hát ez egy életen át kell játszani. Na, akkor lehet, hogy csíkos nap elnyúl lesz a prémium.
Bizony, van még ebben.
Mindegy, szóval reális esélye van Kanadának. Őket is könnyen lehet.
Azért várjunk még, annyiban várjunk, ugye úgy van, hogy a harmadik kör, ahol egyébként azt hiszem 97 után jutottak el ismét, tehát nagyon rég nem voltak az utolsó fázisában a CONCACAF selejtezőnek. Ugye az első három jut ki, és a negyedik játszik még interkontinentális playoffot. A negyedik helyzet előtt nem akkora az erőnyük, de az valószínű meg lesz nekik, tehát még azért...
Kivel játszanak egyébként?
Hát 14 meccs van, abban 7 ment csak le.
Ja, nem azt hanem, hogy az interkontinentális...
Hát ugye van a dél-amerikai ötödik, van az ázsiai egyik, sőt, nem, két ázsia szerintem. Nem, mert van mondjuk az óceániai.
Van egy óceániai.
Igen, tehát Új-Zéland ugye garantáltan valószínűleg megint, ha csak a Salamon-szigetek bele nem köp a levesbe.
Egy Pápua Új-Guinea.
Nem, tehát akkor valószínűleg lesz egy új-zélandi, hát nem tudom, ezt szokták kavarni? Én nem néztem is utána.
Hát most. Nem tudom, de
Új-Zéland, Ázsia, CONCACAF, Dél-Amerika.
Tehát ezeket fogják. Akkor értesülök, amikor már a párosítás ki van írva.
Azt hittem, hogy ennek a lázában égsz, hogy...
Igen.
Viszont abból
igen,
a szempont...
Még túl korán vagyunk, úgyhogy még nem ment fel a lázam.
Én még van Vanuatónak is szurkolok, mert hát van.
Abból a szempontból meglepő, hogy USA-Mexikó 14-14 pont, Kanada 13 pont, ugyanannyi lejátszott meccsel, mögöttük Panama 11-el, tehát Panama még ebből a szempontból közel van, de Costa Rica például csak 6 pontos.
Hát azért, igen, ez most egy kicsi meccs volt, úgyhogy igen. Hát ugye Amerikában, tehát idegenben játszottak X-et a kanadaiak, már az jelezte, hogy mi a helyzet, és ha jól tudom, csak ők veretlenek az egész mezőnyben.
Viszont még 7 forduló van, tehát pont a felénél vagyunk, csak a selejtező.
De az biztos, hogy látható a fejlődés. Zárójelben jegyzem meg, hogy ugye közelmúltban elindult az első teljesen professzionális bajnokságok, az ottani Premier League, mert hogy ilyenre még nem volt példa korábban.
Hát az MLS-ben...
Az MLS-ben ott van a három legprofibb, legnagyobb csapatuk, de van mellette egy Premier League is, ami a kanadaiak saját elsőnálló, teljesen full profi bajnoksága. Nyilván még gyerekcipőben, de ez is hosszú távon kifizetődhet.
Evezünk át Európába most már.
Rohanjunk is át gyorsan ezen az európai.
Rohanjunk át, mert nem nagyon voltak meglepetések, de azért például Alexander Mitrovic 90. perces gólja nekem megfogta a fantáziámat, megmondom őszintén.
Hát meg nyilván szerintem itt, ami nekem legalábbis nekem a legizgibb volt, ez a horvát-orosz, amilyen körülmények között játszották.
Meg amilyen góllal eldőlt.
Amilyen góllal eldőlt, ugye egy öngóllal jutottak végül ki egyeneságon a horvátok. Igen, szerintem ez a kettő volt az, ami izgi történet volt, meg még itt Tomi mondta az
hát az osztrákokat. A negatív meglepetés kategória, ami nekünk a legfájóbb, mert pont hogy mondjam, nem vagyunk benne a kellő számú Nemzetek Ligája csoport elsőben, mert az osztrákok kicsit elbohockodták, vagy nem tudom, mit mondjak erre, amit műveltek. Azok után, amit az EB-n láttunk tőlük, hogy az olaszokat talán ők izzasztották meg a legjobban, és végre azért azok a minőségi légiósok, akik alkotják a csapatot, első alkalommal tudtak tulajdonképpen egy jó szereplést produkálni, eddig mindig lebőgtek, hogy most miért a rosszabbik arcukat mutatták a VB-s elejtezőn, mert ezt szerintem elengedték. Én egy idő után ezt láttam már az osztrákokon, és persze lehet mondani, hogy nem érdemeltük volna meg, de azért jó lenne, ha most ott készülnénk mi is a pócs elejtezőkre.
Mert hogy itt is két meccs kell, csak a pócs elejtezőn, tehát Portugália sincsen azért akkora nagy gázban, de az kiki meccs mindig ez a pócs elejtező, azok majd márciusban lesznek. Még lehet, hogy Olaszország is pócs elejtezőre kényszerül, itt is nagyon érdekes volt a svájci meccs, hogy azt X-re hozták, de arról még nem tudunk végleges, egy Spanyolország például kiharcolta,
most ott nagyon is nagyon... Lesz végleges, most még ma este, úgyhogy...
Igen. Nagyon necces volt a spanyoloknak is, de ők kiharcolták. Dánia 100%-os, és még északabbra menve a skót válogatott pótselejtezőt játszhat majd, könnyedén lehet. Úgy...
Északabbra van a Skócia, mint Dánia?
Igen.
Jó. Köszönöm.
Ugye a skandináv, főre az értelmevet, vagy kultúrás értelmevet, skandináv térségből ugye a legdélebbi Dánia.
Hát igen, mert Németország a
határos. Ugye a brit sziget északi, igen. Tehát...
Hát ezt most nem rajzoltam meg a szélességi fokok mentén, hogy hogyan van, de...
Jó, kicsöngetjük.
Megy ott északon a brigádnak.
Tominak ez szakterülete, csak azért kérdeztem.
Hát igen. A geográfus mi voltam réven, igen.
Földrajzóra. 11 óra 47 perc.
Na kicsöngettek,
gyerekek,
bocsánat.
Nem,
kicsöngettek.
Majd, ha én mondom.
Következő órán dolgozat.
Vegyük most Skóciát, mit szólt?
Na, igen, bocsánat, vegyük, nem
vegyük
akartam
Skóciát. Vegyük Skóciát. Több dolog miatt is oda terelődött azért a figyelem most. Az egyik az nyilván a válogatott, amelyik az EB-n sem szerepelt rosszul, de beleszaladt pofonokba. Azért nehéz azt elképzelni, hogy egy VB-n a skót válogatott komolyan hely tudna állni, miközben vannak világsztárjai.
Hát, nem sűrűn szoktam veletek vitatkozni, mert hihetetlenül tudással rendelkeztek. Én akkor inkább úgy mondom, hogy nekem más a véleményem. Tehát én szerintem pont, hogy ennek a csapatnak az egyik ismérő, hogy nincsenek igazi világsztárjai. Tudom, hogy Andrew Robertson neve haladtán mindenki egyből mondja, hogy akkor a Liverpoolban a világ egyik legjobb csapatában kvázi alapember. Megint zárójelben azért a közelmúltban értékült kritikák, és ugye volt egy olyan fórum, ahol azt az egyik Atlético elleni meccsen Tsimikas játszott a helyén, és hogy fáklyákat gyújtottak a pulszurkolók, mert van, akik már nem feltétlenül tartják őt mondjuk ennek a posztnak ott az első számú várományosnak, de ettől egy nagyon jó játékos, és ezt készséggel ismerem. Én azért sztárnak őt sem most, ha megnézitek a Liverpoolban, hogy közvetlen mellette tényleg milyen sztárok vannak, ő azért nem egy meccs eldöntő kategória, még ha remek beadásai is vannak. De jó játékos meg Tomini, meg jó is lehet, mert ugye nem annyira idős még, illetve Tierney, tehát vannak jó játékosaik, de én abszolút megint az egységet emelném ki náluk. Ugye elkaptak egy nagyon jó fonalat a belgrádi kicsit szerencsés, meg az egész pótselejtezőnek, én azt mondom, egy nagyon szerencsés végkimenetele volt, azt hiszem 2-11-es párbajt nyertek meg, ami baromira összekovácsolta őket, és de azért az a csapat, amelynek egy közel 40 éves veterán kapusa az egyik fővezére, én nem mondanám, hogy ennél több benne lehet. És egy picit a skót bajnoki tapasztalataimra is alapozom, mert azt viszont hétről hétre van szerencsém az Arena 4-en kommentálni. Én nem látok olyan előrelépést a skót bajnokságban. Vannak fiatal tehetségek, például a Turnbullt nagyon sokat emlegetik. Nekem nem a szívem csücske, tehát nem látok benne olyan technikai képességeket, hogy ő kinőni meg magát. A Celticnek egy fiatal portugál, meg egy fiatal japán a minőségi pluszta tulajdonképpen. Láttuk a legutóbbi bajnokin is, az ő 4 góljukkal nyertek. Pesten, mint lecserélték őket, a Fradi, hát még tart 20 percet, a meccs talán meg is fordítja a mérkőzést. Szóval nem vagyok annyira lájóva tőlük, de láttam, hogy nagyon ráztad a fejet például Robertsonnál.
Hát nem ráztam, abban nem értek egyet, hogy tehát attól, hogy ő nyilvánvalóan nem olyan klasszikus értelemben vett világsztár, mint amilyen akár mondjuk a másik oldalon Alexander Arnold, hogyha itt a Liverpoolnál maradunk, mert ő szerintem minden kétséget kizáróan rendelkezik azokkal az attribútumokkal, amik egy világsztárnak a sajátjai. De több még Robertsont én meccseldöntő embernek tartom, pont amiatt, hogy milyen szerepet vállal ő támadásban, védekezésben egyaránt.
Kicsit Alfonso Davies a kanadaiaknál, nem? Tehát, hogy
hát, a válogatottban sokkal több kreativitás van neki, ugye hát megengedve, vagy hát úgy mondjam, kötetlenebb is a szerepköre talán, vagy ugye más, mint a Liverpoolban, hogy ott be kell állni a sorba. Ebben igazad van. Csak tehát nem gondolom, hogy például mondjuk olyan, mint Mohamed Salah, mondjuk egy egyiptomi válogatottnál, hát, olyan kvalitásokkal kiemelkedve. Van, persze.
Persze, csak azt mondom, hogy nálam azért már ez ebbe a kategóriába belesorolható. Ettől függetlenül értem, amit mondasz, meg értem, hogy mik a...
Nem, mert gondolj, bocsánat, Dennis Lowe-ra, vagy nem tudom, Ellie McCoy-t, Kenny Dalglish, tehát akik mondjuk régen tényleg olyan világsztárok voltak, akik ma is legendák a sportfutballból.
De igen, lehet, hogy mondjuk Robertson visszavonulása után nem ez lesz a megítélés.
Ha már említetted Salah-t, ugye elvileg a Daily Mail azt írta, én csak egy berohanást láttam, hogy Angola ellen 3-szor kellett megszakítani a játékot, mert berohantak az angolai szurkolók, hogy Salah-val csináljanak közös fotót. Robertson miatt hányszor szaladtak be
ez
a pályára?
Jó, ez nagyon jogos felvetés. Abszolút. Jó, igen. Hát ilyen, szempontból nem.
Jó, oké, kifinomítom a gondolataimat, mert lehet, hogy igazságtalan voltam vele. Lehet, hogy túl nagy a kontraszt. Tehát tényleg egy olyan csapatban játszik, ahol ő azért egy iparos szerepben, nagyon fontos szerepben, de mégiscsak kiszolgáló ember. És nem tudom, hogy például olyan plusz hozzá tud-e tenni a játékhoz a válogatottban, mint mondjuk Alfonso Davies a kanadaiaknál, most mondtam egy példát akkor, vagy Salah az egyiptomiaknál.
Mindegy, most már nem fog minket villámcsapásként érni, hogyha Skócia kijut a világbajnokságra.
Tehát egy gyenge csoportból.
De igen, de azért két meccset még ott meg kell nyerni majd, hogyha a pótselejtezőt játszhatnak. Viszont azon már nem lepődünk meg, hogy a Rangers megelőzi a Celticet a skót bajnokságban, de hát ez azért nagy részt talán Gerard nevével volt összefűzhető az utóbbi két évben, vagy másfél évben, mert hogy mindig csak arról kaptuk az értesítést, te bizonyára közelebbről is láttad ezt a dolgot, én arról kaptam mindig az értesítést, azt láttam, hogy 10 meccse veretlenek, 25 meccse veretlenek, 80 meccse veretlenek, az elmúlt évezetben veretlenek, úgyhogy Gerard volt a padon, és minthogyha egy egészen más dimenzióban játszottak volna Skóciában. Közben Gerard csapatot váltott. Így a kettőt fűzzük össze, hogy mi a helyzet a Rangers-el, és mi a helyzet Gerarddal, mennyire kell őt piedesztálra emelni.
Hát szerintem mindenképpen kell. Attól függetlenül, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat betetőzése volt a Rangersnél, hogy a csőd helyzet után, a visszasorolás után iszonyú mélységből kellett felkapaszkodniuk, nagyon komoly pénzügyi konszolidációval, építkezéssel, amit nem lehetett egyik napról a másikra végrehajtani, tehát első körben ugye vissza kellett ütni a Premiership-be nekik. Akkoriban a Celticnek egy olyan szériája volt, és olyan szinten kimagaslott szakmailag, anyagilag, minden szempontból egy nagyon-nagyon jó csapata volt akkor a Celticnek, hogy évekig nyilván nem nehezíthette meg a Rangers a dolgukat, de azért egy idő után visszafoglalta legalább a második helyet a bajnokságban, és aztán ennek az építkezésnek egyrészt ugye Gerard szerződtetésével ez kapott egy olyan lendületet, ami nagyon kellett a Rangersnek, jó játékosokat is igazoltak, miközben a Celtic talán egy törvényszerű nem is lehet menetben indul, de azért egy generációváltás is történt, ugye rendre azért elvitték a legjobb, leggólerősebb játékosaikat. Valahol törvényszerű volt, hogy lesz ott majd egy visszaesés, tehát a kettőnek az együtt játszása eredményezte ezt. A Celtic már tavaly is válságban volt, nem csak azért, mert a Fradi is legyőzte. Én egyébként azt gondolom, hogy most gyengébb a Celtic, még gyengébb, mint tavaly. Talán szeptemberben volt egy ilyen szurkolói szavazás, ami minden idők leggyengébb Celticének választották a 2021-22-es
csapatot. Ezek a szurkolói szavazások, ezek valahogy mindig az adott.
Igen, a düh az ilyenkor a legerősebb.
Én annyiban tudnám ezt megerősíteni, hogy én nagyon nem voltam elájóval, és megint nagyon bánom, hogy a Fradi ilyen állapotban találkozott velük, mert szerintem ezt a Celticet könnyebb lett volna akár oda-visszaverni, mint tavaly. Az egy jóval erősebb Celtic volt, ahol a Fradinak szerencséje is volt. Fradi is százszor jobban játszott, de mondjuk ők két emeletet zuhantak, a Fradi mondjuk négyet a tavalyi teljesítményhez képest. Aztán, hogy vannak fiatal játékosok, Teg Zsota és Furuhashi, Turnbull, van potenciál ebben a csapatban. A Rangersnek viszont most helyzeti előnye van. Nagyon kíváncsi leszek, hogy Gerard távozása után mi lesz a
nyilván helyzet. Azért otthon is figyelték, vagy hát otthon is nagyon fontos az, hogy a Rangers vagy a Celtic az első, ki az, aki jobban teljesít. Ebből a szempontból viszont annó még Gerard kinevezését, tehát a Rangers szintjén is nevezhettük nagy kockázatnak, hogy egy játékost, egy korábbi játékost edzői szinten tapasztalatlan szakembert nevezik.
Korosztályos csapatától nem dolgozott felnőttekkel előtte.
Igen, de
miért
bizonyítani tudott.
Ez jól?
Valószínűleg a személyiségből adódóan, ugye a pályán is azért egy nagyon komoly vezér volt, szerintem egy alapvetően pozitív mentalitású, tényleg minden ízében győzni akaró típus. Aha. Nagy valószínűséggel szakmailag is, és egy intelligens játékos volt. Tehát azért nagyon, vannak jó játékosok, akik edzők lesznek, nagyon hamar, sokra hivatottak, de nincs meg bennük az a fejlődni vágyás, tanulni vágyás, ami szerintem benne megvan. Ő erre született, ő egyértelmű, hogy belőle jó edző lehet, és ezért tudatosan tesz is, és lehet, hogy kicsit kockázatos volt, tehát lehet, hogy mondjuk egy Hearts-hoz elmenni az első lépésnek kevésbé lett volna rizikós, viszont ezzel ott volt a lehetőség, hogy olyan tettet tegyen le az asztalra, ami után nyilván a nagy állam számára a Premier League kapui megnyílhatnak.
Például az Aston Villa.
Hát például, nyilván a Liverpool lesz majd valamikor a nagy cél, de én azt gondolom, hogy ez most pont egy, tehát most a Szalainál most egy kicsit játékos analógiával élve jó lett volna egy ilyen Villa, vagy egy Brighton, vagy hasonló csapat, és utána esetleg egy top klub. Gerardnál is jó ez, mert talán itt kevésbé tud megégni. És ez nem biztos, így akkor nem biztos, hogy visszaveti a pályafutását.
Egyébként egy gondolat ahhoz, amit mondtál Gerard erényeiről, minden írás meg mindenki azt emelte ki vele kapcsolatban, amit te is mondtál, hogy a személyisége, a győzni vágyás, a tanulni vágyás, és talán ez a legfontosabb az összes közül az, ami kiemelte őt a többi edző közül, vagy aki próbálkozni akar. A másik pedig, hogy egyrészt nagyon kevesen képesek lett delegálni azokat a feladatokat, még akár kezdőedzőként is, amiket ő megtett az első pillanattól kezdve. Bízott a stábjában, bízott azokban az emberekben, akiket maga köré vett. Nem véletlen, hogy ugye többen is ott lesznek majd vele az Aston Villa edzői stábjában. És azok a döntések, amiket hozott, és ez mindig meglepő szerintem egy kívülálló számára, hogy milyen apróságokon múlhatnak nagyon komoly dolgok, akár csapategység kialakítása, stb. Tehát hogy például az, hogy átalakítatta a csapatnak az étkezőjét, hogy ugye egy hosszú asztalnál kellett ülni mindenkinek, nem engedett klikkesedést, hogy külön asztalhoz
üljenek. Louis van Gaal mit mondott volna erre annak idején?
Igen, hogy nem lehetett bevinni az étkezőbe a mobiltelefont például, és rá voltak kényszerítve a játékosok arra, hogy legalább az étkezés közben egymással kommunikáljanak, beszélnek. Ezek nagyon kis apróságnak, meg piszlicsári dolgoknak hangoznak, miközben egyébként simán lehet, hogy mondjuk a sikerhez vezető úton ott tették meg az első lépést, amikor ezeket az intézkedéseket behozták.
Kicsit Xavi jut eszembe, mert ő is. Igen. Furcsa, hogy egy idősebb edzőnél, mit tudom én, Ancelottinál, mint hogyha kevésbé lenne az fontos, hogy ő ilyen szigort és rendet tartson. Nyilván ott is vannak más példák, csak hogy egy fiatal edzőnél, mint hogyha ez...
Talán még az is, hogy nem mérik föl ennek a káros hatásait kellő módon. Aha. Egy idősebb edzőnél, egy olyanhoz képest, aki ennek sokkal inkább közelről volt a megtapasztalója, hogy egy fiatal játékosnak mennyire tudja elvinni a fejét a különböző közösségi média, meg az összes olyan.
Érdekes például, hogy ugye Szalai Ádám szerepéről beszéltünk, és bocsit a csapongásért, a sok más erénye mellett ugye nagyon sokan ezt emelik, és talán még Kis Tamás, aki most ugye bemutatkozott a nagy válogatottban is, elmondta, hogy borzasztó fontos az ő szerepe, mert bevallja, hogy nyilván ők még szertelenek. Uh-huh. ezt csinálják, azt csinálják, kis turpiskodás, kis csibészkedés, és kell az a kis koki, amit mondjuk egy ilyen ember ugye kioszt, ugye a válogatottnál, nyilván Marco Rossi egy külföldi szakember, tehát nem tud úgy kommunikálni, mint mondjuk csapaton belül Czalay Ádám, mint magyar egy csapatkapitány, de egy ilyen személyiség minden csapatban kellhet.
Igen, hát és igen, hogyha nem az edzői stábban van, akkor az öltözőben kell, hogy legyen.
Igen, meg generált, ahogy te is mondod, hogy korban jó, ha közel áll, és Gyered, azért még fiatal, nem olyan rég fejezte be a játékos pályafutását, és valóban
tehát, amikor ő
jobban hallgatnak
igen,
is
rá. Amikor ő futballozott, akkor most mondjuk ki, akkor már volt Instagram. Tehát, hogy persze. Ancelottinál...
Ő a digitális bevándorló.
Igen, de legalább, ezek mindig ezt mondom, hogy óriási különbség van a között, hogy nekem bármilyen furcsán meg egyszerűen hangzik, nekem meg kellett tanulnom a távirányítónak a használatát, míg a gyerekeim úgy születtek meg, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga volt, tehát nincs olyan, hogy oda kell menni a tévéhez, és akkor meg kell nyomni a kettes gombot ahhoz, hogy átkapcsolja egyik csatornáról a másikra. Nálam tanult, náluk meg a világ legmagától értetődőbb dolga.
Gerard nem tűnik elsőre annak az Instagram huszárnak.
Nem, csak tapasztalta közelről, persze, hogy milyen persze, az, amikor valaki az mellette.
Érthető. És hogyha már mai világ, azért hoztunk két olyan témát még, ami tényleg így megragadta kicsit a fantáziánkat, mondhatom ezt, és mind a kettő a Premier League-hez kapcsolódik. Az első ugye, most volt egy nagyon komoly klímacsúcs, amelyen próbáltak...
Hamás Kócia.
Igen, Glasgow, igen.
Próbáltak olyan szabályokat, vagy célkitűzéseket lefektetni, és betartatni, amelyek...
Próbáltak, az nagyon jó. Nagyon jó kifejezés.
Amelyek reálisak, igen, ugye...
Közben egy valaki érkezett vonattal 250 magárepülő mellett, nem tudom.
Pont erre vonatkozik egyébként a téma kérdése is, bocsánat.
Így van, tehát, hogy ebben a leginkább... Ez fogott meg egyébként itt a témában, hogy azoknak a szereplőknek van ebben igazán nagy szerepe, akik befolyással tudnak lenni az emberekre. A foci az egy olyan dolog, ami rengeteg embert ér el, és befolyásolni tudja a szurkolók, nézők gondolkodását. Ezért tartják fontosnak a Premier League-ben a különböző ilyen politikai témájú dolgokban, bizonyos politikai dolgokban az állásfoglalást, de ebben a környezetvédelemben és a klímavédelemben vagy tudatosságban annyira még nem járt élen a futball, viszont egyre többször merül fel, hogy például az, hogy egy csapat Anglián belül repülővel utazzon meccsekre, olyan repülőutakon charterjárattal, ami 15 perces repülőút, egyre többször vett föl kérdéseket.
Így van, konkrét példa ugye erre a Manchester United, amelyik Carringtonból a Newcastle-be repülés az kevesebb, mint 15 perc elvileg, miközben mondjuk vonattal vagy más egyéb közlekedési eszközzel, ahol egyébként, ahogy például nagyon sok országban ezt használják meg, régen egyébként Angliában is ez abszolút bevett szokás volt, csak hát vannak kényelmi szempontok, csak azok a kényelmi szempontok valóban annyira lényegesek-e, hogy emiatt sokkal nagyobb.
Én annak idején Budapestről mentem Newcastle-be busszal a Fradi meccsre, 1996-ban. Nem volt könnyű.
Elektromossal?
Persze. Elektromos neopláne, 90-es évekből. Nem, hát igen, itt valahol meg lehetne találni a határt. Ugye az igazság, hogy itt nem csak a kényelmi szempontok, hanem egy kicsit az intimitás is belejátszik. Tehát azért ezek a csapatok, itt már biztonsági szempontok is felmerülnek, mert ezeknél a sztároknál iszonyatos értékeket képviselő játékosokról van szó, akik, ha mondjuk nem tudom, vonattal mennének, azért most ott vegyülni a
hát ott Hornépel. Is ki lehet bérelni hát egy kocsit, lehet... meg be lehet juttatni őket nehezebb VIP-áron keresztül. Meg, tehát, hogy...
Nehezebb a megszervezés, mint a saját edzőbázisról, a saját, mert vannak ugyan saját repülőgépeik is már a nagyobb csapatoknak. De például emlékszem, hogy a Fradi talán Zalaegerszegre, vagy hova ment? Elég nagy hírverése is volt, persze ez is egy ilyen unikális alkalom volt, az előző szezonban volt ilyen, hogy vonattal mentek le. Intercity-vel nálunk is azért 2-3 óra alatt mindenhol oda lehet érni, és amúgy is a busznál ugye környezetkímélőbb. Én egy kicsit ebben a nagyon felgyorsult tempóban, ahol mondjuk egy Liverpool hol Madridban játszik, hol Brightonban, hol Liverpoolban 2-3 naponta kell itt gondolkodni a váltáson, hogy ezt a kényelmi szempontot, ezt akár szakmai megközelítésből is feladják-e.
Én sem látom, hogy feladják, miközben azt gondolom, hogy egyébként, amit te is megfogalmaztál, Doma, hogy a helyes út szerintem az lenne, hogyha feladnának ebből a kényelemből valamit legalább, és példát mutatnának, hogy példával járnának elő.
Viszont ahogyan ez rengeteg problémával van, addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Amíg nem jön egy olyan komolyabb visszhangot kiváltó cikk, bejegyzés, vélemény, hogy nézzétek meg, mit csinálnak a Premier League csapatok, és pont ezért beszélünk róla, mert most még nem mainstream dolog az, hogy erről beszéljenek, de már azért a BBC-n jelennek meg cikkek ezzel kapcsolatban, már azért egyszer-egyszer megkérdezik az újságírók, hogy ezek valójában szempontok-e ilyen kluboknál. Pont ezért mondom, mert jönni fog egy olyan kiváltó, ha nem is botrány, de egy ügy, biztos vagyok benne, ahol kénytelenek ezt meglépni a Premier klubok, mert ezt kívánja a mostani közhangulat.
Igen, a most felnövő fiatal generációk részéről egyre nagyobb lesz a nyomás ez ügyben.
Pontosan.
Majd Greta Thunberget ki kell nevezni, nem tudom, sajtófőnöknek valamelyik példát mutat.
Premier League logisztikai igazgatójának.
Abszolút, hát elég jó tanácsadó stábja van, ahogy hallom, tehát van neki marketingese és meg sok minden. Úgyhogy szerintem ez inkább ilyen közép-hosszú távon reális cél, talán inkább a hosszú távot mondanám. Tehát azért ez nem biztos, hogy a mi, hát azt nem mondom, hogy a mi életünkben nem lesz ennek már nyoma a változásnak, de lehet, hogy a nyugdíjas kor környékén inkább. Tehát miközben ne várjuk azt, senki nem váratja reálisan nézve azt, hogy ez így megváltozik egyik percről a másikra.
Pláne úgy egyébként, hogy mellette ott van az, hogy az emberek nagy része is civilként így gondolkodik most már, hogy egyébként költségkímélő okokból is, hogy azt mondod, hogy Milánóba el tudsz jutni 8000 forintért repülővel oda-vissza, vonattal ugyanez
alig tömít egy óra alatt.
Forint. Igen. És akkor hálókocsiban alszol meg.
De nagy különbség van a között, hogy valaki nyilván szennyeznek a menetrend szerinti járatok is, de nagy különbség van a között, hogy valaki
igen,
azért 200 fős járatra fölugrik és tele géppel elmegy, meg a között, hogy 20-25-en egy charter járattal.
Az ökológiai lábnyomunk egyfőre jutva kisebb lesz, hogyha 200.
Hát egyrészt meg igen, meg a járatos gép egyébként is felszáll, a magángépnek nem lenne muszáj, tehát hogy ez egy teljesen jogos felvetés.
Így van, miközben a játékosok érdekeit abból a szempontból is védenék, hogy ugye a sérülés kockázata elvileg, hogyha hosszabb az út, akkor nagyobb, viszont van, amiben a repülők esetében nagyobb, tehát ezt is borzasztó nehéz megítélni. Amit egyáltalán könnyebb, hogy ugye Angliában komoly történelme van annak, hogy mit, hogyan kezelnek a lelátókon, mit engednek, mit nem engednek. Természetesen a 90-es inkább elején történtek miatt nagyon régóta már csak ülőhelyeket engedélyeztek Angliában. Most jutottunk el arra a pontra, hogy megint lehetnek majd állóhelyek Angliában.
Január
és egyébként január 1-től. Miközben Skóciában is hasonló volt a helyzet, tehát én azt olvastam először, hogy ott a Celtic és a Rangers esetében az abszolút szempont volt, hogy több ember tudjanak beengedni, ott is próbálták visszahozni az állóhelyeket. Hogy ez Angliában ennyire sokáig tartott, miközben ugye Németországban abszolút működik, és van, nem tudom, Olaszországban is vannak állóhelyek, nem?
Nincsenek. Hivatalosan nincsenek.
A táborok azért általában.
Igen, a kanyarban mindenki áll, de tőfüggetlenül ott nincsenek hivatalos állóhelyek, amiről egyébként ott is vita folyt, mint ahogy Magyarországon meg nagyon sok helyen, hogy egy műanyag székre állni sokkal kockázatosabb, meg veszélyesebb, mint hogyha dedikált állóhelyeket alakítanának.
Abszolút, nyírkos időben tapasztalat, hogy volt már is, lecsúsztam pár.
De az csak a nyírkos idő miatt?
Hát csúszik. A büfé zárva volt. Nem, de hát az angoloknál azért az, hogy ez egy sokkal érzékenyebb téma, az ugye érthető nekik. Azért Heathborough az egy olyan tragédia volt. Sok lelátói, mondjuk így, hogy affér volt, de az nekik annyira beleégett az emlékezetükbe, hogy ezt a témát felhozni is nem egyszerű. Ugye mi nagyon sok hozzátartozó él az ottani, a gyakori áldozatok közül. Viszont látják most már a jó példákat, hogy ez hogy működik mondjuk egy Dortmund esetében, vagy más akár német csapatoknál. Én ezt abszolút üdvözítőnek tartom. Tehát
Üdvözíteni tartom, miközben ugye ezt hozzá kell tenni, hogy 20 Premier League csapat van, és abból egyetlen egy csapatnak jár be az ultra csoportja meccsekre, az a Crystal Palace. Tehát, hogy...
De az ultramozgalomnak mondjuk ott nincs is olyan hagyománya, tehát a Palace inkább egy ilyen európai kitekintés.
Világos, csak nekem egy kicsit, nem tudom, ti hogy vagytok vele, nekem egy kicsit az ultrákhoz kapcsolódik az állóhely. Mint olyan.
Nekem Németországban nem is vannak ultrák, az, hogy olcsóbb helyek, szurkolók, az a
a Millwallnak sincsenek osztály. Ultrái, viszont mondjuk elég komoly huligán csoportjai, tehát vannak szervezett csoportok, de azok nem úgy van, mint mondjuk nálunk a Monsters, vagy más csoportoknál, hogy egyen megjelenésben, tehát ezek megnézel egy akár bármelyik futballhuligános filmet, ugye látod, hogy ezek nem tudom, tehát nagyon fura figurák, nagyon eklektikus kinézettel, akár az öltözékükben, a frizurájukban, vannak kopaszok is, nem kopaszok, teljesen hétköznapi menedzserek, akik hétvégén berekednének, vagy csak egyszerűen kieresztenék a gőzt. Nekik megvan az igényük erre, ott konkrétan az ultramozgalomnak, ami egy déli eredetű mozgalom a lelátói kultúrában, azt ők annyira nem tartják követendőnek. De szerintem maga az, hogy állva nézhessék a mérkőzést, ugyanúgy megéljék a közösségi élményt, csak más módon, mint mondjuk, tehát nem pirotechnikát fognak használni.
Igen, csak nekem annyi a problémám ezzel, hogy azok a stadionok, ahol ezt engedélyezték, a két manchesteri klubnál, a Chelsea-nél, a Cardiff-nál.
Hát ezek színházak. Igen.
Igen, és ugye pont arról beszéltünk, hogy itt ennek a teljesen természetes folyamányaként a jegyárak az égbe szöktek. Hogyha egy kicsit lejjebb is kerülnek azzal, hogy állóhelyek lesznek, attól még az a réteg, aki az állóhelyeket kultiválta a stadionokban, kiszorult szerintem Angliában.
A nagy része, igen.
Üdvözítőnek tartom, tehát, hogy eddig egyetértek, csak a mondat másik fele nálam az, hogy viszont az értelmét egyelőre nem nagyon látom. De legyet, tehát remélem,
lehet, hogy... Lehet, ez egy látványgesztus.
Igen, remélem, hogy jobb lesz a hangulat tőle a stadionokban, de nem látom még azt, hogy ennek egyébként akkor, hogyha most itt nem harmadolják az árakat oda, akkor mi jelentősége van? Mert az a szurkoló, aki egyébként most már pubban nézi Angliában a meccset, mert esélye nincs arra, hogy kifizesse hetente azokat a
több tízezer forintos kezdődő.
Igen, 80, 90, 110 fontos árakat, amikkel be lehet jutni az angol stadionokba. És egyébként hozzáteszem, hogy az angolok ebben még egészen normálisak voltak. Több más olaszokhoz, spanyolokhoz képest, ahol a horribilisek lettek a járvány után a jegyárak, mert gyakorlatilag ezzel próbálják visszahozni az ott elveszített hasznukat, vagy legalábbis bevételeiket. Azzal együtt én azt látom Angliában, hogy ez az igazi akadálya annak, hogy az igazi régi lelátói hangulat visszaköltözzen a stadionokba. Más a cél, más az egész elképzelés, más a filozófia. Turistákat akarnak látni a lelátón, olyanokat, akik egyszer vannak lehetőleg. Hát ez ugye többször megfogalmazott a klubvezetők részéről is, hogy nekik az a legjobb, hogyha egy valaki mondjuk egy évben egyszer vagy kétszer lép a stadionba, mert akkor az meg fogja venni a meszt, meg fogja venni a bögrét, meg fogja venni a...
Teszem, ez már átfordult. Szerintem már sok ember zavar, hogy egyáltalán nincsen szurkolás. Az, hogy állóhelyeket alakítanak ki, az már alapból egy kényelmetlenség, a idézőjelben kényelmetlenség a szurkolónak. Tehát egy turista, aki nem élhal a csapatért, csak azért megy a városba, hogy beüljön a stadionba és megnézze a meccset, az nem fogja keresni azt a legolcsóbb jegyet már, hogyha az állóhely is szerintem.
Jó, abban érzed, hogy ez egy kezdő lépés, igen. Lehet, hogy egy kezdő lépés, ami indukál majd.
De szerintem lesz az a hátizsákos turista is, vagy nem csak hátizsákos, japán bárki, aki azt mondja, hogy hát ilyen feelinget beállhatok az Arsenal B közébe, és hogy ott álltok. Majd figyeljetek meg, hogy legalább annyi egzotikus arcot láthatunk ott. Abszolút. Is, mert az neki egy olyan katartikus élmény lesz, amit odahaza aztán biztos nem él meg, bár láttam japán bajnokiról felvételket, tehát is dobolnak mindent, tehát van szurkolás, de azért az, hogy világ legjobb csapatainál nem tudom, a Emirates-ben meg ilyen szentélyekben ők ott tombolhatnak a hazai szurkolókkal, azért az
szerintem
lesz
ez
rá
igény. Már önmagában indukálja a dolgot, az, hogy állóhely. Tehát, hogy ott nem lehet így csak legyen. Úgy állogálni.
Minimálisan és... lesz olcsóbb, én ezt azt gondolom. Tehát ez inkább egy ilyen unikumnak fogják fölfogni, hogy ez is egy lehetőség, ezt akarod, fizesd meg. Nem gondolnám, hogy feláron fogják árulni a jegyeket. Tehát
de ez, szerintem ez se lesz eltántorító erő, hogy az nagyjából ugyanolyan drága, mert mondjuk aki a szélen ült, és Arsenal bérletes, londoni Arsenal kötődésű ember, az lehet, hogy azt mondja, hogy hát én igazából, hogyha már úgyis kijárok, szívesen szurkolnék is valójában, és nem akarok a bármilyen turista mellett ülni minden héten, és akkor, hogyha ott lehet szurkolni, akkor ott...
Te vigyázzék, hogy a sörös korsók könnyebben dobálhatók így álló helyzetben.
Megint csak a tapasztalat.
De hát ugye Angliában nem lehet a lelátóra, tehát ezek a szabályok maradnak, a maximális biztonsági intézkedések vannak, és az a jó, hogy tehát én nem értem, hogy ez korábban, hogy nem sikerült kitalálni, hogy tegyünk korlátokat a sorok közé. Ez olyan evidenciának tűnik, ami...
Hát meg miközben egyébként az, amit most itt a Hillsborough kapcsán is mondtál, az a probléma, mert régeség elhárult így, akár az automata beléptető rendszereknek is köszönhetően, hogy
hogy nem tesznek kerítést a pálya és a
lelátó közé. Kétszer annyian zsúfolódnak be, vagy...
Meg talán az építésügyi ellenőrzés is, mert hogy még komolyodtak.
Persze.
Úgyhogy... Azért reméljük, hogy ez jóra vezet. Tehát én hiányolom ezt a hangulatot. És ezért gondolom azt például, hogy Bundesliga meccseken ezerszer jobb az atmoszféra, hogyha két gyengébb csapat is játszik.
Pontosan, és ott ennek megvan az a kultúrája, hogy nem tudom, huliganizmus az kevésbé tapasztalható a pályán.
Van, csak ott is ugye, tehát biztonsági előírások szintjén ugyanolyan szigorúak, mint az angolok, vagy kvázi hasonlóan szigorúak. Hát azért lehetne beszélni itt a frankfurti kemény magra. A Bayernnél ugye gyakorlatilag ki van tiltva a régi sikériás kemény mag, de azért vannak azért, tehát lennének, de hál' Istennek ott elnyomják a józan hangok ezeket a kezdeményezéseket.
Na, Tomi, köszönjük szépen. Az utóbbi időben ilyen másfél órás adásokat hoztunk össze két vendéggel. Most elhatároztuk, hogy ez egy picit rövidebb lesz, nem sikerült. így is túlment.
Elszállt az beszélgettünk.
Ennyi volt benne, úgyhogy köszönjük neked is.
Én is köszönöm.
És köszönjük a hallgatóknak, nézőknek is, hogy velünk tartottak. Jövünk a jövő héten újra a klubcsapatokkal. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Thank you.